Ösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A felújított bazilikát mutatta be az újságíróknak Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói püspöki szék. A helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta, 147 szerződés kötöttek a szakági kivitelezése, ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények, változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és fal burkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek, szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, amely egyben főegyházmegyei találkozó is. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Vasárnap pedig a bazilika másik nagy ünnepe következik, a Szent Mihály búcsú, amely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után körmenettel zárul. Budapesten a szombati tetőzéshez képest már több mint egy méter tapadt a Duna délutánra, ám az árhullám Bajánál tetőzik, kevéssel 920 cm felett, tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-t. Ez azt jelenti, hogy amíg a Duna felső szakaszait az ütemes apadás jellemzi, addig az alsó szakaszon még nem pihenhetnek a szakemberek, továbbra is a védekezésé a főszerep, tartalmazza a közlemény. A Lajtán folyamatos az apadás, így a megnyitott szükségtározó leürülését követően, várhatóan a napokban, megszüntethetik a rendkívüli készültségi fokozatot, és ezzel egyidejűleg megkezdődhet a helyreállítási feladatok felmérése. A védekezés vége felé járunk, jelentette ki még reggel Orbán Viktor. Ki kell tartanunk, másfél-két nap, és az ország fellélegezhet, megkönnyebbülhet, fogalmazott a miniszterelnök. Jelezze, a meteorológusok nem számítanak további csapadékra, így utánpótlása nem lesz az árhullámnak. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 636.700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 438.400 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 4,1%-os növekedése mellett, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 524.100, a nettóé 362.900 forintot ért el, 16,5, illetve 16,6%-kal meghaladva az előző év azonos időszakit. Már 11. hónapja emelkedik töretlenül a fizetések reálértéke, így kommentálta a legfrissebb adatokat Comba Sándor. Emellett a foglalkoztatottság is folyamatosan bővül, 2010-hez képest 1 millióval dolgoznak többen, miközben egy átlagos magyar munkavállaló nominálisan több mint háromszor magasabb fizetést vihet haza, jelezte a területért felelős államtitkár. Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 2857 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a tavasszal meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az augusztusi szezonális folyamatokra visszavezethető egyenleget követően a kabinet ismét mérsékelt pályán tartja a hiány mértékét, tették hozzá. Az izraeli hadsereg több hullámban légicsapásokat hajtott végre a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet fegyverraktárai és rakétakilövő állomásai ellen. A hadsereg szóvivője azt közölte, erre azután került sor, hogy észrevették, hogy onnan nagyszabású rakétatámadásra készülnek Izrael ellen. Pennsylvania állam egyik hadianyaggyártó üzemében tett látogatást Volodymyr Zelenszkij, ahol az ukrajnai háborúban kritikusan fontos lövedékeket gyártanak. Az ukrán elnök a tervek szerint csütörtökön Washingtonba utazik, ahol Joe Biden elnökkel és Kamala Harris alelnök, demokrata elnök jelölttel is találkozik. Értesülések szerint Zelenszkij találkozhat Donald Trump volt amerikai elnökkel és republikánus jelölttel is, de ezt egyelőre nem erősítették meg. Végül az időjárásról. Holnap is kisüt majd a nap, de nyugatról kelet felé vonul egy változó vastagságú felhőzóna, több helyen előfordul eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink! A Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádió hallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Pió kapucinus atya. Második János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szenté avatta. Pió atya a dél-itáliai Pietralcina nevű falucskában látta meg a napvilágot 1887. május 25-én. A kerességben a Ferenc nevet kapta. Szülei szerény jövedelmű kisparasztok voltak, viszont gondoskodtak arról, hogy 4 gyermekük elsajátítsa az írást és olvasást. Nehéz körülmények között tanult, míg végül 1903-ban fölvették Assisi Szent Ferenc rendjének legszigorúbb ágába, a kapucinusokhoz. Következő év január 25-én öltöztették be, és ettől kezdve Pió testvér lett a szerzetesi neve. 1910. augusztus 10-én Beneventóban pappá szentelték. Első munkahelye San Giovanni Rotondo, a szerény és elhanyagolt búcsújárójárhely Foggia közelében. Gyenge egészsége miatt néhány évre haza kellett térnie a szülői házba, hogy megerősödjön. Ott a gazdasági udvarban szalmakunyhót épített magának, abban tanult és imádkozott teljes szerzetesi visszavonultságban. Ezekben az években kezdődtek el életében a csodálatos események, amelyek bejárták az egész világot. Ma már könyvtárnyi irodalma van. 1915. szeptemberében szülei szőlőjében megkapta Jézus Krisztus láthatatlan sebeit, 3 évvel később, 1918. szeptember 20-án a San Giovanni Rotondo kolostor imakórusában, háladáskor a szentmise után, elragadtatás közben hirtelen megjelentek kezén, lábán és oldalán Jézus szent sebei, a stigmák. 50 éven keresztül viselte ezeket egészen haláláig. Halála után a sebek eltűntek. Ezek a sebek nagy fájdalommal jártak. Az olasz tévé jóvoltából 100 000 láthatták, amíg meg nem halt. Pió atya egész életét az ima, az engesztelés és a gyóntatás töltötte ki. Szent misében különlegesen élte át Krisztus kínszenvedését. Amikor a hitetlen dr. Festa megvizsgálta sebeit, így nyilatkozott róluk. Természetes úton nem lehet ezeket a sebeket megmagyarázni. Minden természeti törvénynek ellentmondanak, mert minden seb vagy meggyógyul, vagy gyulladásba megy át. Sok testi és lelki beteg nyerte vissza egészségét szentmiséi alatt és gyóntatószékében. Rendelkezett a szívben olvasás és a jövőbelátás adományaival is. Pió atya előtt megdöbbent a túlvilágot tagadó világ. Özönlöttek hozzá az emberek. San Giovanni Rotondo valóságos zarándokhely lett, és az is maradt mind a mai napig. Az úrfelmutatások idejére bárki láthatta vérző sepphelyeit, mert nem húzott kesztyűt. Nem egyszer láthatták, hogy csodás elragadtatásba esett, mi alatt misézett. 1919-ben írta egyik levelében, jó egészségben vagyok, pedig éjjel-nappal el vagyok foglalva, naponta százakat gyóntatok. Egy pillanat szabadidőm sincs, de éljen Krisztus, aki hivatásomban annyira segítségemre van. Sokat bőjtölt, olyan keveset fogyasztott, hogy napi ételadagjából egy egyéves gyermek sem tudott volna megélni. Korunk pápái tisztelték és imádságait kérték. 15. Benedek pápa így nyilatkozott róla. Rendkívüli ember, amilyet Isten csak időnként ajándékoz a világnak. 12. Pius szent embernek nevezte. 6. Pál pedig Pió atya halála után így nyilatkozott szerzetes társainak, nézzétek ezt a tömeget, amely köréje gyűlt. Miért? Vajon azért, mert bölcs ember volt? Mert sok pénz felett rendelkezett? Nem, hanem azért, mert szent miséit alázatosan mutatta be. Mert reggeltől estig gyóntatott. Mert az Úr Jézus sebeit hordozta. Az imádság és a szenvedés embere volt. 2. János Pál pápa pedig különösen is tisztelte. Nem sokkal pappá szentelése után fölkereste az akkor már nagy hírnévnek örvendő kapucinust, és elvégezte nála a szentgyónását. Utána Pió atya állítólag megjövendölte neki, hogy pápa lesz, és merényletet fognak elkövetni ellene. A szentatya egyik németországi útja alkalmával megkérdezték, hogy igaz-e mindez. Állítólag igennel válaszolt. Ez a magyarázata annak, hogy mint lengyel bíboros másodikként írta alá a lengyel püspökök kérését, amelyben Rómától kérték boldoggáavatását. 1987 májusában születésének 100. évfordulóján a pápa újból felkereste sírját és nagy szentnek nevezte. Pió atya 81 éves korában, két nappal aranymiséje után hajnali 2:30-kor hunyt el. Üvegkoporsóban ravatalozták fel, hogy még egyszer utoljára mindenki láthassa. Temetése diadalmenet volt. 10 kilométer hosszú sorban 100 000, a világ minden tájáról érkezett ember imádkozott hozzá. 1987. szeptember 14-én sírjánál imádkozott Teréz anya is. Közben járására sok ima meghallgatás és csoda történt. Amint már említettem, 2. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szenté avatta. Pió atya gondolataiból egy rövid kis imádság. Uram, múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom. Mi jobbat tudunk adni Istennek, mint a szenvedést? A szenvedés kegyelem, mondta Páter Pió. Tőle való a következő mondás is. Ha ima közben akaratlanul szórakozott vagy, csak nyugodtan folytasd. Végül, érdekes kijelentése, majd ha meghalok, sokkal nagyobb zaj csapnak körülöttem, mint életemben. Kérjük Páter Pió atyának közben járását minden ügyünkben, bajunkban.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a rózsafüzérről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivian.
Kedves rádióhallgatók, a rózsafüzér imáról szeretnék elmélkedni. Szent II. János Pál pápa írja, hogy a rózsafűzér lényegénél fogva szemlélődő imádság. Jézus életének a titkait szemléljük, hogy hogyan váltotta meg az emberiséget, hogyan váltott meg engem. Mária Jézusra mutat, és azért imádkozik, hogy Jézust egyre jobban megismerjem és megszeressem. Ha megnézzük minden imának a lényegét, önmagában egy pozitív, vagyis a célja és a lényege, hogy az Istenre irányítson bennünket, vele beszélgessünk, őt megismerjük, vele legyünk, akár hallgassunk a szavára, de hogy a kapcsolat erősödjék, egyre jobban szeressük őt, és egyre jobban bízzunk benne. Minden imának ez a lényege és a célja. És valahogy így tudjuk lemérni azt is, hogy az ima életünk hogyan fejlődik. Azáltal, hogy hogyan szeretjük az Istent, vagy egyre jobban, hogyan nő a szeretetünk, másrészt pedig, hogy a bizalmunk, mennyire bízunk benne. És ezeket konkrét szituációkban lehet meglátni az életünkben, ez már nem elmélet, nem valamilyen tanítás, hanem konkrét szituáció. Hogyan bízok az Istenben, hogyan bízok rá egy-egy ügyet, vagy megteszek valamit azért, mert ő kéri, de emberek úgy néz ki, hogy ez nem fog működni, mintha Jézusnak nem lenne igaza, de az ő szavára mégis megteszem. Ez a bizalom, és ezernyi árnyalata van ennek a bizalomnak, és ez mind-mind gyakori tapasztalat, és a végén persze mindig megtapasztalom azt, hogy valóban Jézus mondta, és igaza volt. Tudom én elméletben, hogy igaza van, de itt nem mertem benne bízni, vagy féltem nagyon, és mégis igaza volt. Most a rózsafűzének egy másik oldalát szeretném bemutatni, ami nem azt jelenti, hogy ez az oldal most háttérbe szorul a szemlélődés, hanem a rózsafűzét úgy szeretném bemutatni, mint lelki fegyvert. Pió atyáról írják le az ő életének a történetében, hogy egy alkalommal ott volt fent a kóruson, azon a kóruson, ahol a keresztelőt megkapta a stigmákat, és hallotta, hogy kint a téren nagyon sok ember úgy morog, zúgolódik, sokan vannak, és amikor kinézett az ablakon, azt látta, hogy nagyon sok ember ott áll és arra figyel felé. És megkérdezte, hogy ti kik vagytok. És ezek a valakik ilyen hörgő hangon mondták, hogy mi a Pió atyának a pusztulását akarjuk. És Pió atya akkor döbbent rá ebben a látomásban, hogy ezek a gonosz lelkek nagyon sokan vannak, tele van velük a tér. Utána visszahőkölt, és akkor a szűzönye jelent meg neki, átadta a rózsafűzért, és úgy adta neki oda, mint lelki fegyvert. Pió atya elimádkozta, utána megint hallotta, hogy kint a téren megint valamilyen zúgolódás van, emberek vannak, kinézett, és akkor azt gondolta, hogy ugyanazok a gonosz lelkek vannak ott, és hogy miért nem mentek el. És akkor megdöbbenve vette észre, hogy ezek nem a gonosz lelkek, hanem ezek már imádkozó emberek, akik Pió atyához jöttek. És ez a kép is kifejezi azt, hogy a rózsafűzérben egyfajta fegyvert is láthatunk, fegyver a gonosz lélek ellen, minden gonoszság ellen. Nagyon sokszor idézem megint Szent II. János Pál pápától, amikor a rózsafűzér imádságáról ír, azt mondja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, ott nincs válás. A Szent Atya kijelenti, és nem is magyarázza külön, hanem egyszerűen, ahol imádkozzák a rózsafűzért, ott megjelenik a Szent Család. És Jézus van a középpontban, mind a ketten Jézust nézik. És amikor két ember akár ki is utálja egymást, nem tudnak egymás szemébe nézni, amikor elkezdik Jézus szemlélni, és azt, hogy mit tett értünk, akár itt a születés, az örvendetes titkok, a szenvedésnek a titkai, a világosság, a dicsőséges titkok, az egész megváltás, ez mind értünk történik. Mind értünk történt. És amikor valaki így szemléli Jézust meg az ő szeretetét, akkor ilyen láncok lehullanak, egymás szemébe tudnak nézni a házaspárok, és a kapcsolatok megújul. Ez arra is figyelmeztet bennünket, és egy nagy tanítás, hogy sokszor, amikor feszültségek vannak, veszekedés, válások, meg rengeteg emberi konfliktus, azt mind meg tudjuk magyarázni a pszichológia síkján is. Azért, mert valakinek nehéz volt a gyermekkora, nem egymáshoz illenek, ennek meg ilyen az idegrendszere, meg ilyen gyengesége van, meg betegsége, meg valamilyen zavara, valamilyen személyiségzavar, meg sok mindent le lehet írni, vagy valaki önző, tehát a pszichológia szintjén, és hangsúlyozom, ez fontos is. Azonban nem tudjuk sokszor megkülönböztetni, de ezekben a konfliktusokban, veszekedésben, és főleg ott, ahol emberek egymástól elszakadnak, ott a diábolosz, vagyis aki szét akar választani, ő is jelen van, és ő is ott van. Kalkuttai Teréz anya mondja, hogy a sátán sokszor a sebekre ül rá, a lelki sebekre ül rá, és hogy nem venni észre, hogy meddig van a seb, és a gonosz honnattól lép életbe. És úgy tűnik, hogy a seb okozza ezt a problémát. És kétségtelen, hogy ott van, azonban a gonosz még rátesz valamit, felerősíti, és utána egy idő után úgy tűnik, hogy itt már nem lehet mit tenni, ez a pszichológiai sérültség olyan mély, hogy itt el kell válni, vagy valamit tenni kell, valami radikálisat. És talán senki sem gondol arra, vagy nagyon kevesen, hogy most imádkoznunk kellene azért, hogy ez a vendég, aki betette a pofáját a mi életünkbe, hogy takarodjon innen, vagyis a gonosz lélek. És a Szent, hogyha erről ír, hogy amikor a gonosz így beteszi a lábát, és ezt hangsúlyozom, emberi síkon jelenik meg. Itt nem lát senki se ördögöt, meg nem lát semmiféle valamilyen furcsa figurát, vagy ijesztő figurát, hanem úgy élem meg, hogy én mennyire szenvedek a feleségemtől, ő mennyire szenved tőlem, milyen nehéz már együtt élni, és ezt nem lehet kibírni, akkor inkább váljunk el. Ilyen mondatok jönnek, a gonoszra nem is foglalkozunk, mint nem is lenne ott, hiszen ez bennünk van, ezt mi csináljuk, úgy élem meg. Azonban, amikor elkezdünk imádkozni, akkor rádöbbenünk arra, hogy ez kétségtelen, hogy emberi dolgok is benne vannak, de hogy még itt van valami. Ezért, amikor imádkozunk, akkor kérjük az Urat, hogy szabadítson meg minket a gonosztól, mint a mi atyánkban is imádkozzuk minden imában, hogy szabadítson meg attól, hogy ő beteszi a lábát, hogy valami rossz felé akar bennünket vinni, félreviszi az életünket, meg akar nyomorítani, azt akarja, hogy elváljuk, azt akarja, hogy kiutáljuk egymást, és mi erre hajlunk is, hiszen a másik olyan, hogy meg ő tehet róla, és a hazugság atya mindenféle duruzsol a fülünkbe, azért, hogy szétszakítson, elválasszon, tönkre tegyen, rossz mintát adjunk tovább, és itt jön megint az imának a szerepe, amikor elkezdek imádkozni, vagy elkezdünk imádkozni, és ott a rózsafűzér, ha bár a szemlélődő mi volt, a megmarad, mert nézem Jézust, de közben kérem is, hogy Jézusom, szabadíts meg minket. Szabadíts meg, mert olyan feszültség van közöttünk, aminek sokszor nem is látjuk az okát, vagy látunk valamit, de túl rosszak a gyümölcsei, itt valami más is lehet. És kérjük az Urat, hogy szabadítson meg, hogy adja meg nekünk a józanság lelkét, a bölcsesség lelkét, hogy a Szentlélek által tudjunk tovább haladni, a Szentlélek által tudjunk dönteni, a Szentlélek által tudjuk egymást szeretni. És itt megjelenik a rózsafűzér, mint fegyver, mint lelki fegyver, és itt nem harcolunk, semmilyen teátrális nincs ebben, hanem egyszerűen kérjük az Urat, hogy a gonosz, aki ordító oroszlán módjára ott kóstál mindenütt, és keresi kitnyeljen el, hogy szabadítson meg tőle, és adja meg nekünk az Úr békét és a szeretetét. Ezért, amikor például egy családban is ilyen bajok vannak, feszültségek vannak, akkor érdemes azt mondani, hogy most álljunk le, mindenkinek igaza van, mindenki tudna a másikra nagyon sok rosszat mondani, meg a szüleinkről is, meg a te szüleidről is, de most ezt most hagyjuk ki, üljünk le és egyszerűen imádkozzunk. Valaki belépett az életünkbe, és tönkre akar bennünket tenni, és mi könnyen ugranánk is erre, hiszen tudnánk egymásról rosszat mondani, de ez csapda. Kezdjünk el együtt imádkozni, nézzük együtt Jézust, mit tett értünk, hogyan váltott meg bennünket, és kérjük, hogy szabadítsa meg a gonosztól. És így elkezdünk imádkozni, utána érdekes megnézni, hogy a veszekedésből mi marad. Sokszor egyszerűen elmúlik a harag, vagy már nem is értjük, hogy miért vesztünk össze, vagy valami kitisztul, vagy megnyugszunk és meg tudjuk beszélni, de már minden túlzás nélkül. Ezért a rózsafőzét így is használjuk, mint lelki fegyvert. Amikor baj van, nem harcolunk egymás ellen, hanem együtt imádkozunk az igazi ellenség ellen, hogy szabadítson meg tőle az Úr. Jézus Krisztus és a szűzanya erre is meghív bennünket a rózsafűzér imádsága által, hogy ebben is megtapasztaljuk az ő erejét, és felhívja a figyelmünket, hogy a gonosz lélek létezik, tönkre akar bennünket tenni, ha nem figyelünk, akkor tényleg sok kárt okoz. Ha Jézusra figyelünk, a gonosznak semmi esélye nincs az életünkben, hanem Jézus szavára, Jézus parancsára, neki takarodnia kell, mi pedig teljesen az Úrhoz tartozunk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a rózsafüzérről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. január 24-i adásunk ismétlését hallják, melyben Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival a 12 éves Jézus történetéről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és titeket is, gyerekek. Előfordult-e már veletek, hogy sokáig kerestetek valakit vagy valamit, és sehol nem találtad, már kereste az egész család, felforgattátok az egész lakást, de csak napok múlva került elő. Ismerős helyzet ez, bólogattok nagyon. Tudnátok mesélni olyan esetről, ami veletek történt meg, Viki?
Hát nálunk az volt, hogy a telepünkről elszoktak kis kutyák.
És mi történt velük utána?
Hát az történt, hogy megtalálta egy néni, és bevitt egy menhelyre, ahol el is ajándékozták őket. És utána el kellett értük menni mindenféle helyekre, hogy visszatudjuk őket kapni, mert még szoptak.
És mit éreztetek közben, még ez zajlott ez a folyamat?
Félelmet, én nagyon féltem, és még a hasam is görcsölt.
És hogy telt ilyenkor az idő? Mit éreztél? Hát,
pont este volt ez, ezért fent voltam Korinával.
Lilike, neked volt ilyen eset, amikor nagyon-nagyon kerestél valamit?
Igen.
Elmondod, hogy mi volt?
Igen. Nekünk volt egy olyan eset, hogy a kerítésnél van egy ilyen kis rés, és ott kiszakadt a mamámnak a kutyája, és kergettük, de végül úgy elbújt, hogy nem találtuk, és egy nén vagy egy bácsi megtalálta, és visszaadta nekünk.
Ádám?
Nekem volt olyan az, hogy pont este a macska rájött az, hogy ha kiugrik az erkélyről, nem fáj neki, és akkor úgy volt az, hogy esténként kiugrált, és pont az az este, amikor először ugrott ki, akkor én nagyon megijedtem, de nem egy nap múlva jött vissza, anya megtalálta, hála a Jóistennek, ott várt a bejárat előtt, de én már sírtam, megimádkoztam, és azt, hogy jöjjön vissza.
Mika?
A kutyánk elszökött be, hogy átugrotta a kerítést, vagy nyitva volt a kapu, és a kocsmához ment, és ott megkínálták szalámival, de akkor a keresztapám szólt az apukámnak, és meg lett.
Elmentetek érte, és meg lett, hál' Istennek. Zénóka?
Nekem meg egyszer a nyuszim bebújt az ágy alá, kerestem ott, de nem találtam, és 5 perc múlva az íróasztalom alól jött ki.
És izgultál, hogy hova lett a nyuszim?
Nagyon izgultam.
És olyan nem történt még senkivel, hogy eltűnt valami füzet, ami kellett volna másnapra az iskolába? Unika?
Nekem már történt, de azt nem találtuk meg a fogalmazást.
Nem is lett meg?
Nem. Azért újat kellett venni.
Nekem az volt, hogy a ceruzáimat kicseréltem, és az egyik ceruza, még a régiből, az eltűnt. És tegnap találtam meg, ott volt a táskámnak a legalján.
Igen, sokszor ezek az eltűnt dolgok ilyen nagyon-nagyon furcsa helyekről kerülnek aztán elő. Hát valószínű, hogy mindenki másképpen éli meg ezeket a dolgokat, amikor eltűnik valamilyen állat, vagy eltűnik egy fontos tárgy, amit nagyon-nagyon kellene, hogy meglegyen, nagyon keresed. De az aggodalom, az izgalom közös mindegyikőtökben, azt gondolom. És a reménykedés is. Reménykedünk ugye abba, hogy az a dolog, amit keresünk, az előbb-utóbb mégiscsak előkerül. Hát képzeljétek el, hogy Jézussal is megtörtént, hogy elveszett egyszer, és a szülei napokon át keresték. József egy nyugodt ember volt, Mária szívós és kitartó, és mindig tele volt reménységgel. De még ők is eléggé megrémültek, amikor bejárták miatt a Jeruzsálem városát és környékét. Minden utcába, zugba betértek, minden házba bekopogtattak. Visszaemlékeztek a születésére, akkor is hány ház ajtaján zörgettek Betlehemben, mégsem találtak szállást. És most a fiút nem találják, senki sem tud róla semmit, hogy hol lehet. De mit is kerestek ők Jeruzsálemben, hiszen ugye nem Jeruzsálemben éltek ők, hol éltek? Zénóka?
Betlehemben.
Nem Betlehemben, Betlehemben született ugye meg a kis Jézus, de nem ott éltek, Hunika?
Názáretben,
így igaz. Ugye amikor megszületett a kis Jézus Betlehembe, akkor elmenekültek Egyiptomba, de aztán amikor már elmúlt a veszély és visszatérhettek, akkor ugye Názáretben éltek, több napi járóföldre Jeruzsálemtől. Jézus szülei évenként felmentek Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék a húsvétot. Sok zsidó tette ezt, a Galileából Jeruzsálemben való utazás különlegesen hosszú volt. Amikor Jézus 12 éves lett, József és Mária felment vele Jeruzsálembe, hogy húsvétat ünnepeljen. Ilyenkor sokan mentek együtt, köztük rokonokkal és ismerősökkel. A Szentírás nem sokat mond a 7 napos ott tartózkodásukról. A történetből azonban feltételezhetjük, hogy Jézus nem mindig volt a szüleivel. A sok zsidónak a városban, rokonoknál vagy ismerősöknél kellett megszállnia. Keveredtek egymással, ki hol fért el, ott aludt éppen. És a 8. napon indultak haza, József és Mária is elindult, de azt nem tudták, hogy a gyermek Jézus Jeruzsálemben maradt, mert azt hitték, hogy ő is elindult a többiekkel, a tömeggel, ott van valahol a többiek között. József és Mária egy nap után kezdték keresni Jézust a rokonok között, és mit érezhettek szerintetek, mikor nem találták sehol, Lilika?
Félelem.
Ádám?
Hogy mi történhet éppen most vele?
Hunika?
Megijedtek, meg izgultak.
Hát bizony, biztos, hogy nagyon-nagyon megijedtek, és nagyon-nagyon megrémültek, amikor azt vették észre, hogy hiába keresik Jézust, sehol nem találják. És ekkor gondolták, hogy akkor visszamennek Jeruzsálembe megkeresni, de Jeruzsálemben sem találták, hiába jártak be minden utcát, minden teret, minden házat. És végül nagy-nagy kétségbeesésükbe a 3. nap elmentek a templomhoz, és egyszer csak mit látnak? Jézus ott ül a tanítómesterek körében, akiket hallgatott és kérdezett. A tudósokon látszott, hogy nagyon hatott rájuk Jézus tudása és érdeklődése, csodálkoztak értelmén és feleletein. József és Mária megdöbbentek, amikor Jézust meglátták, és nem értették, hogy tud olyan nyugodtan ülni, miközben ők annyira aggódtak. Mária felelősségre is vonta Jézust, Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. És Jézus így válaszolt nekik, miért kerestek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én atyám dolgaiban kell lennem? Hát ugye ezt vehettük volna a szemtelenségnek is, hogyha egy alaphelyzetben vagyunk, és egy normális 12 éves gyerek válaszol így a szüleinek. Hát Mária meg József sem értette akkor, hogy ez a 12 éves gyermek, ez miért ezt válaszolja nekik, de ez Jézus részéről nem szemtelenség volt, hanem tulajdonképpen Máriát és Józsefet figyelmeztette arra, hogy ő miért is jött a földre. Nekik mindig tudniuk és hinniük kell, hogy Jézus az Isten fia, ő és az atya egy, Jézus mint ember atyának a dolgaival akar foglalkozni. Mit is mondott Jézus a szüleinek? Hogy? Miért kerestek engem? Monika?
Megkérdezte, hogy miért keresik őt, és ezt válaszolta, hogy ő az apja útján szeretne járni.
Így van, hogy az atyám dolgában kell járnom. Könnyen érthető ez a válasz? Nekünk talán igen, mert ugye mi már tudjuk azt, hogy Jézus azért jött a földre, hogy az atya akaratát beteljesítse, de a szüleinek is ilyen egyszerű volt szerintetek, Ádám?
Egyáltalán nem.
Mit érezhettek ők, vagy mi lehetett az ő fejükbe akkor, Vikike?
Hogy szemtelen.
Monika?
Hogy már nem szereti őket.
Nem értették igazából, még akkor ők sem, de azt írja aztán a Szentírás, hogy Mária megőrizte szívében mindezeket a szavakat, tehát ő azért elgondolkodott hazafele menet, hogy mit is mondott Jézus, és rájött arra, hogy igazából Jézus csak felhívta a figyelmét arra, hogy ő kit is szült meg a földre, az Isten fiát, és hogy ő már gyerekként is az Isten dolgaiba akar járni. Józsefről nem nagyon olvasunk semmit a Szentírásban. Elég hallgatag ember lehetett, vagy mégsem? Milyennek képzelitek ti Józsefet? Vikike?
Hát egy olyan embernek, aki egy egyszerű embernek.
Hogyan bánhatott ő, hogyan viselkedhetett ő szerintetek Jézussal, Ádám?
Hát amikor 3 nap múlva találták meg a templomba, ő szerintem azt gondolta, hogy miért maradt itt, miért nem jött velük, hogy ők miért nem féltek, és amikor meghallotta, hogy mit mondott Máriának, ő szerintem nagyon nagy szemtelenséget érzett, amit Máriának mondott Jézus.
Mm-hmm. Zénó?
Szerintem ő is amúgy aggódott.
Igen, biztosan. Monika?
Ő nyugodtabb volt, mint Mária.
Vikike?
Szerintem József Jézust az gyerekének tekintette, ezért szerintem ő is aggódott.
Így van, pontosan. Hát ezután, miután megtalálták Jézust, hazatértek Názáretbe, és a Szentírás megemlíti, hogy Jézus mindenben nem engedelmeskedett szüleinek, ezzel rámutat arra, hogy Jézus nem engedetlenség miatt maradt a templomban. Jézus ifjúkoráról a továbbiakban semmit sem tudunk. Miért volt akkor fontos szerintetek, hogy ez az egy történet mégis bekerült a Szentírásba a gyerek Jézus életéből? Ádám.
Hogy tiszteljük az atyát, maga az Istent, hogy kövessük az ő útját.
Vikike?
Szerintem azért került be ez a Szentírásba, hogy máskor szóljunk a szüleinknek, hogyha elmegyünk valahova.
Arra buzdít bennünket Jézus, vagy benneteket, gyerekeket, hiszen ti vagytok most gyerekek. Nektek gyerekeknek szól ez a történet, hogy már gyerekként is fontos, hogy Isten dolgaival foglalkozzatok. Hogy tudjátok ti ezt megtenni? Tudtok Isten dolgaiba ti fáradozni? Tudtok Isten dolgaival foglalkozni? Ádám?
Hát én úgy szoktam azt, hogy elmegyünk a templomba először is, és jön 2 barátom még, és mi 4-en, a tesóm, én meg a 2 barátom, megyünk és segítünk a papnak, vagyis minisztrálunk.
Uh-huh. Vikike?
Szerintem úgy lehet neki segíteni, hogyha valaki meg egy másik személy összeveszik, akkor segítünk neki kibékülni.
Anya még azt mondta nekem, hogy ha valaki ilyen butaságot csinál, és ha megbántja vele a Jóistent, én azt mondjam azt, hogy Uram, bocsáss meg ennek az embernek, nem tudja azt, hogy mit csinál.
Fú, ez nagyon szép gondolat, Ádám. És hogyha ezt így is teszed, akkor a legtöbbet teszed meg azért az emberért, aki éppen, vagy éppen a társadér, vagy osztálytársadér, vagy bárkiért, akiről ilyet látsz, a legtöbbet tudod érte megtenni. Azzal zárul végül is ez a történet a Szentírásban, hogy Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. A Szentírásból semmit nem tudunk arról, hogy Jézus milyen volt. Mit gondoltok, milyen lehetett, ha az emberek számára ő kedves volt? Mi lehetett számára kedves az emberekben? Monika?
Segített nekik, és tanította őket Istenről.
Így van. Aztán még miben lehetett ő kedves az emberek előtt? Ádám.
Abban, hogy Ahogy mondta Hunor, hogy tanította őket, meg abban, hogy ő tudta azt, hogy Isten teremtményei, és minden áron segíteni kell nekik.
Zéno?
Adott nekik enni.
Lilike?
Segített a szegényeken.
Vikike?
Mint hogy volt egy olyan történet, amit hittanórán vettünk, hogy egy vak embernek meggyógyította a szemét. És az is egy segítség volt szerintem neki.
Igen. Monika?
Vagy hogy feltámasztotta a barátját a halálból.
Ádám?
Hát amikor elfogták, amikor meg akarták úgymond keresztre feszíteni, akkor az egyik tanítványa levágta az egyik katonának a fülét, Jézus odaszaladt és visszatette neki.
Igen, és mert hogy Jézus ugye azt mondja, hogy minden ember Isten előtt egyforma, és senkit se lehet bántani. Hát két fontos mondani valója van a 12 éves Jézus történetének. Az egyik nagyon fontos gondolat az az, hogy az atya dolgaival való foglalkozás az mindenkinek fontos, kell, hogy legyen, tehát nektek gyerekeknek is. Már a 12 éves Jézust nagyon érdekelték a vallásos dolgok, tehát láttuk ott, hogy az írástudók is a jeruzsálemi templomban nagyon el voltak csodálkozva, hogy mennyi mindent tud, és milyen szépen beszél. Ennek ugyanáll a különleges oka volt, hiszen atyának dolgairól volt szó. Ti gyerekek azonban mégis követhetitek példáját, hiszen a keresztségben ti is a mennyei atya gyermekei lettetek, ugyanúgy, ahogy ugye Jézus az atyának a gyermeke. Hogyha belegondoltok, hogy ti mivel foglalkoztok egész nap, a sok-sok tennivaló mellett, ami egész nap előkerül, eszetekbe jut-e az Isten dolgaival való foglalkozás? Tudtok-e erre figyelni napközben? Ádám?
Tudom.
Mégpedig?
Imádkozzunk reggel, este, ebéd előtt, vagy reggeli, vagy vacsora.
Így van, ugye nektek az a szerencsés helyzetetek van, hogy olyan iskolába jártok, ahol ugye minden reggel azzal kezdjük, hogy az Istennek szenteljük a gondolatainkat, imádkozunk étkezéskor, a nap végén. Aztán tudtok-e még időt szentelni napközben az Istenre? Viki?
Hát mondjuk úgy is, hogy csak ha rá gondolunk, vagy mondjuk ha olyan van, hogy hamarabb végeztél a feladattal, akkor utána is rá tudsz gondolni, meg tudsz neki pár szót mondani.
Ádám?
Vasárnap járjunk misére.
Bizony.
Meg minden nap.
Így igaz. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kell, hogy szánjunk időt a Jóisten dolgaira, hogy tudjunk odafigyelni a Jóistenre is. És ugye fontos az, hogy napközben is figyeljünk arra, hogy mit üzen nekünk az Isten, mit vár el tőlünk. Jézus mit tenne abban a helyzetben, ha esetleg probléma van a társaddal, vagy bármi bajod van. Ugyanúgy, ahogy a gyermek Jézusnak, nektek is ugye gyarapodnotok kell az isteni dolgok tudásában, gyakorlásában. És ugye ez nagyon fontos, Ádám, amit említettél, hogy vasárnap, ugye az Úr napja, az azt jelenti, hogy megszenteljük azt a napot, az Istennek szánjuk azt a napot, elmegyünk a szentmisére, nem dolgozunk, pihenünk, együtt töltjük az időnket a családunkkal. És ezen kívül még mi az, ami segít benneteket abban, hogy gyarapodjatok az Isten tudásának a dolgaiban? Ádám?
Engedelmeskedjünk anyánknak, apánknak. Ne zálljunk velük vitába, amit néha én is meg el szoktam követni.
Zénó?
Az a lényeg, hogy mindig boldogok legyenek a szüleink.
És ezt hogyan tudod te elősegíteni? Tudsz ezen dolgozni,
Segítek Zénó? Anyának, apának.
Lilike?
Rendet rakunk, kitakarítunk, amiben tudunk, segítünk nekik.
Igen, és ezzel már, amit most mondtok, át is mentünk ennek a történetnek a másik fontos mondani valójára, mert hogy azt mondja ugye a Szentírás, hogy Jézus mindenben engedelmeskedik a szüleinek, ugye ebben is példát mutat minden gyereknek, hogy a szüleinknek engedelmeskedjünk, és már Ádám, te említetted is, hogy azért ez nem mindig sikerül, igaz? Bármennyire is szeretnénk, vagy bármennyire is megpróbáljuk, sokszor nem sikerül. Mi lehet ennek az oka szerintetek, hogy nem mindig sikerül ez az engedelmesség, Ádám?
A sátán megkísért minket.
Hát, pontosan így van. Beszélhetnénk sok mindenről, de beletapintottál pont a lényegében. Bizony a sátán, ő titeket, gyerekeket is támad, és pont ezekkel, hogy hát nem olyan fontos az, amit a szüleitek mondanak. De hát ugye mi azt tudjuk nagyon jól, hogy a szüleink nekünk mindig jót akarnak, még akkor is, ha az nekünk éppen nem esik jól, de ők szeretnek benneteket, és mindig jót akarnak a számotokra. A gyermek Jézusnak miért sikerült szerintetek mindig engedelmeskedni a szüleinek? Kivéve ugye ezt az egy esetet, amikor a templomban maradt, de akkor se engedetlenségből maradt ott, hanem azért, mert az atya dolgában járt. Miben volt ő különb tőletek, Vikike?
Mert őt így nevelték, minket is
hát
így nevelnek.
Hát titeket is így nevelnek, de ő mivel volt másabb?
Lehet, hogy őt jobban erre buzdítják.
Nem hiszem, mert szerintem titeket is arra buzdítanak, Lilike?
Mert Isten fia.
Pontosan. Hát ő egy, ugye benne van az isteni természet, tehát ő tudjuk, hogy ő bűntelen volt, tehát nem, őt nem tudta a sátán megkísérteni. Nektek akkor mi adhat erőt mégis, hogyha jön egy ilyen gondolat, hogy hát nem is olyan biztos az, hogy meg kéne azt csinálnom, amit anya vagy apa mond. Mi adhat ilyenkor erőt az engedelmességhez, hogy mégiscsak tegyem meg, amit a szüleim tőlem kérnek? Ádám.
Ne hallgassunk a sátánra, hanem bízzuk inkább a szüleink dolgára, meg magára az Istenre bízzuk.
Vikike?
Hát én mindig úgy gondolkozok, hogyha valamit nem szeretnék megcsinálni, még akkor is megcsinálom, hogy ne legyen semmi veszekedés, meg semmi.
Az én okot te is említetted az előbb, hogy az a cél, és ezt nagyon-nagyon szépen mondtad, hogy a szüleitek boldogok legyenek, meg hát nyilván ti is, de hát ti gyerekek ugye akkor vagytok boldogok, ha a szüleitek is boldogok. És hát bizony az nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, hogy a sátán pont ezt az egységet, pont ezt a boldogságot, ezt a szeretetteljes légkört akarja megbontani, és ugye pont azt akarja elérni, hogy veszekedés legyen a családban, úgyhogy ti már azért elég nagyok vagytok ahhoz, hogy tudatosan gondoljatok erre, hogy ellene tudjatok mondani a sátán csábításainak. Hát köszönöm a gondolataitokat. És akkor most, hogyha gondoljátok, akkor fogalmazzunk meg egy-egy imát a szüleitekért.
Köszönöm Istenem, hogy ilyen jó családba születhettem, és hogy jóra nevelnek a szüleim, és hogy nem vagyunk rosszak, és anya engemet mindig elvisz misére.
Köszönöm Istennek, hogy ilyen jó szüleim vannak, akik ha beteg vagyok, ápolnak, ha tanulni kell, akkor segítenek benne, meg játszanak sokszor velünk, meg elvisznek sok jó helyre. Amen.
Köszönöm Istenem, hogy a szüleim nagyon szeretnek, és hogyha szomorú vagyok, akkor felvidítanak, és mindenben segítenek.
Köszönöm Istenem, hogy ilyen jó családba születtem, meg hogyha szomorú vagyok, meg hogyha valamit nem értek, akkor a szüleim mindig segítenek, meg a jóra nevelnek, meg ahova tudnak, elvisznek.
Köszönöm Istenem, hogy a szüleim mindig segítenek nekem, és meggyógyítanak, hogyha szomorú vagyok, akkor felvidítanak, mindig elvisznek helyekre.
Ámen.
Ámen.
Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,